az apostolok cselekedeteiből. A jeruzsálemi üldözés idején az Úr angyala így szólt Fülöp diákonushoz: kelj föl, menj délnek arra az elhagyatott útra, amely Jeruzsálemből Gázába vezet. Fülöp felkerekedett és elindult. Egyszer csak megpillantotta az etióp királynőnek, Kandakénak egyik udvari főemberét, aki a királynő kincstárát kezelte. Az etióp kincstárnok Jeruzsálemben volt imádkozni. Visszatérőben kocsiján ülve Izaiás proféta könyvét olvasta. A Szentlélek akkor így szólt Fülöphöz: menj és szegődjél oda a kocsishoz. Fülöp oda sietett és hallotta, hogy Izaiás proféta könyvéből olvas. Megkérdezte: érted-e, amit olvasol? Az így válaszolt: hogyan érthetném, ha csak valaki meg nem magyarázza? Meg is kérte Fülöpöt, hogy szálljon fel és üljön melléje. Éppen ezt a szentírási részletet olvasta. Mint a juhot, úgy vittek leülésre, s miként a bárány elnémul nyírója előtt, ő sem nyitotta szólásra ajkát. Megaláztatásában vétetett el róla az ítélet. Kisorolhatja fel nemzedékét, hiszen élete elvétetik a földről. Az udvari tiszt odafordult Fülöphöz: kérlek, kiről mondja ezt a proféta, önmagáról vagy valaki másról? Fülöp akkor beszélni kezdett, és az írásnak ebből a részletéből kiindulva hirdette neki Jézust. Amint tovább haladtak az úton, valamilyen vízhez érkeztek. Az udvari tiszt akkor megszólalt: nézd, itt a víz, mi akadályozza hát, hogy meg kell keresztelkedjem? Ezzel megállította a kocsit, majd Fülöppel együtt lement a vízbe, és Fülöp megkeresztelte. Amikor kijöttek a vízből, az Úr lelke elragadta Fülöpöt, és az udvari tiszt nem látta őt többé. Örvendezve folytatta útját, és öröm volt a szívében. Fülöp pedig Azótusban találta magát, és amíg csak Cezháreában nem ért, útközben minden helységben hirdette az evangéliumot. Ez az Isten igéje. A Zsoltár válasza: dicsérd az Istent, nagy világ! Dicsérd az Istent, nagy világ! Áldjátok Istenünket, nemzetek, dicsőségéről éneket zengjetek! Dicsérd az Istent, nagy világ! Életet ő ad lelkünkbe, lábunkat meginogni nem hagyja. Dicsérd az Isten, nagy világ! Mindnyájan, akik félitek az Istent, gyertek, halljátok, elbeszélem, mi nagy csodákat tett vélem. Dicsérd az Isten, nagy világ! Ajkam hozzá kiáltott, nyelvem dicséretet mondott néki. Dicsérd az Isten, nagy világ! Áldott legyen az Isten, aki nem vetette el imámat, és nem vonta meg tőlem irgalmát. Dicsérd az Isten, nagy világ!
Alleluja, 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 alleluja. Jézus mondja: én vagyok az égből alászállott élő kenyér. Aki eszik ebből a kenyérből, örökké élni fog. Alleluja! Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. A kenyérszaporítás utáni napon Jézus így szólt a sokasághoz: senki sem jöhet hozzám, ha nem vonza az Atya, aki küldött engem. Én feltámasztom őt az utolsó napon. A prófétáknál ezt olvassuk: mindnyájan Isten tanítványai lesznek. Mindaz, aki hallgat az Atyára és tanul tőle, hozzám jön. Nem mintha az atyát látta volna valaki, csak aki Istentől való, az látta az atyát. Bizony-bizony, mondom nektek, aki hisz bennem, annak örök élete van. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok mannát ettek a pusztában, és mégis meghaltak. Itt a mennyből alászállott kenyér, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér, aki a kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. Ezek az evangélium igéi. Evangélium tanítása, legyen bűneink bocsánatára. Kedves testvéreim, a föltámadt Jézus az apostolok cselekedeteiben, mennybe menetele előtt az utolsó mondata, amit mondott a tanítványokhoz, így szólt: és ti pedig tanúságot tesztek rólam Jeruzsálemben, egész Júdeában, Szamáriában, egészen a föld végső határáig. Jézus ezzel egy missziós parancsot adott, és az apostolok utódai, a püspökök, az egyház tulajdonképpen, mert kicsiben az egyház volt jelen az apostolokban a földi Jézus idején és még a mennybe menetelekor is, az egyház ezt a feladatot teljesíti. Az apostolok cselekedetei pedig fokozatosan ezt mutatja be, mert látjuk, hogy óriási üldözés támadt a megkereszteltek ellen Jeruzsálemben, és ez kétszerítőleg hatott, hogy ott kellett hagyni a keresztényeknek Jeruzsálemet. Így Fülöp diákonus is ott hagyja. És ez a táguló kör, hogy nem csak Jeruzsálem, hanem hova tovább, nem csak a Gáza felé vezető út, ami dél, hanem most már Etiópia. Etiópiába is eljut a kereszténység. Egy etióp tisztviselő révén. A tágulókör azonban nem csak ilyen. Hiszen az apostolok cselekedeteinek az a mondata, amit így fordítottak, hogy egy etióp férfi, az valójában így hangzik, hogy egy etióp eunok. Vagyis eredetileg ez a szó azt jelentette, hogy ágyőrző. A királyoknál, vagyis akit kasztráltak, hogy ágyőrző legyen, és ne házasságtörő. Itt van egy kasztrált férfi. Hogy is állunk mi az ilyen dolgokkal az egyházba ma? Hát a zsidóságból indulunk ki, a második törvénykönyv tiltja, hogy aki kasztáltatja magát, az Isten népéhez tartozza. Vagy aki ilyen lett, hogy az nem tartozik Isten népéhez. Izajás 56. fejezete azonban megnyitja az utat ezeknek is. Azt mondja, hogy nem az számít, hogy kasztrált-e vagy nem, hanem hogy megtartja-e a szombatot, az Isten törvényeit. És hiába van másnak 50 gyermeke is, ha nem tartja meg az Isten törvényeit, nem tartozik az Istenhez, vagyis nincs üdvösség. Hogy téved az, aki így próbálta ugye beállítani, hogy a gyerekeiben él tovább. Ezért nagy ajándéknak számított, hogy minél több gyermeke legyen, és a gazdagság is, és Isten áldása. Ezt ma is mondjuk a kereszténység is, de nem ilyen szempontból. És nem kizáró az üdvösségből az, ha valaki nem egészséges ilyen szempontból. Hogyan állunk a homoszexualitással? És akkor most mondom, mert Európában hátrányos helyzetben számít az, ha egy országban a homoszexuálisok házasságát nem emelik állami törvényi jogerőre. Nálunk még nincs ott. És ezért hátrányos helyzetnek számít. Milyen erkölcs felé tart a világ magyarul? Hogy áll a kereszténység ezzel? És a válasz, a keresztény válasz az az, hogy ha valaki homoszexuális, az még nem bűn önmagában. Ez egy állapot. De ha valaki gyakorolja is ezt, az meg már nem az Isten törvény. És akkor hogyan állunk ezzel? Mert sokan azt állítják, hogy ilyennek született. A természettudósok szerint nem, hanem a szorongás. A szorongás. A kisgyermekkorban való pszichis sérülések. És akkor mondom, hogy éppen útról jövök szülői házból. Hazafelé menet itt a Népligetben. Éppen előttem szállt fel a mozgó lépcsőre egy fura teremtés, akinek cofos volt a haja, és miniszoknyában volt, egyébként teljesen férfinak nézett volna ki. A hangja is férfias volt. Ő azonban nőiesítette magát is női mozgásokkal. Tipegett fölfelé. Megjegyzem, hogy a társa, aki ott lemaradt, annak oda kiáltotta, ha nem jössz utánam, megöllek. Ezek után fölbelünk a mozgó lépcsőn, és igazán nem utaztam rá, hogy engem megszólítson, de észrevett, mert én habitusban voltam. Szerbusz, atyacska! Mindjárt jött oda, és ott hizelegni. Nem akartam elkerülni. A szemébe néztem, és azt kérdeztem tőle. Maga így akar a mennyországba bejutni? Elnevette magát, és így válaszolt. Maga így fog bekerülni, rám nézett a habitusra. Én majd meg másképp, nyugodjon meg, és nevetett. Egy kicsit szíven talált ez az ítélet. Mert azt gondoltam magamban, ez valóban rendellenesség, ami történik, és még ráadásul gyakorolja is. Semmivel sem vagyok biztosabb az üdvösségemben, mint ő. Az, hogy most itt vagyok és pap vagyok, és talán éppen a lelkem kegyelmi állapotban van. Holnap is kegyelmi állapotban leszek? Szíven talált, azzal, amit mondott, ő majd másként fog. Bizonyára nem lehet kikerülni Jézus Krisztust. Másként ő se tudhat. Itt a másként másra vonatkozott. Ne aggódjon, atya, azt mondta, ne aggódjon, nyugodjon meg. Én is üdvözülök. Remélem, hogy úgy lesz. Az nagy megtérést feltételez. És akkor itt rátértünk arra, hogy a táguló kör, az nem egy földrajzi kör csak, hanem minden ember hivatalos az üdvösségre is. Ha homoszexuális nem gyakorolja, ha megtér, az eunok, azaz a kasztrált, nem ezen múlik, hanem az, hogy milyen erkölcsiséghez ragaszkodik. Hitében Jézushoz kötődik-e? Azt az erkölcsöt, amit ő megerősített, gyakorolja-e vagy félreteszi? És ebben a pap sem kivétel, a szerzetes sem kivétel. Bizonyára nagyon sok pap és szerzetes van a pokolban. Sajnos ezt az alapján tudom kijelenteni, hogy a szentek hogyan nyilatkoznak erről. Amikor egy szent azt mondja, hogy nagyon kevesen szeretik a Jézust. Még a papok sem. Szent Faustina nővér. Vagy amikor egy szijjénai Szent Katalin egyháztanító. Ugyanerről, amikor maga az Úr a Dialógus című könyvében arról biztosítja, hogy még a papok sem biztosak, és erre a szent megszólal, Uram, akkor hová meneküljünk? Akkor hol vagyunk biztonságban? És erre az a válasz, a megfeszített fiamnál. Valahányszor súlyos kísértésünk van, vagy rossz behatások, jelenjen meg a szemünk előtt a megfeszített Krisztus, és oda meneküljünk, az biztos menedék. A tágulókör nem földrajzi csak, hanem minden emberre vonatkozó tágulókör. Jézus mindenkit hív az örök életre, nincs kivétel, akármilyen súlyos bűnös, hiszen látjuk, hogy a rosszabbik vagy a jobbik lator a megérdemelt halálos ítéletből a paradicsomba mehetett. Senki nincs kizárva. Egyetlen egy ember van kizárva, aki elbízza magát és gőgös. Az ki van zárva. Ebbe a hibába, ebbe a csapdába senki nem esett bele. És végül, hogyan is van ez, hogy atyáik mannát ettek, égi kenyeret, és mégis meghaltak? Természetesen Jézus átvitt értelemben beszél már. Mert valóban meghaltak a pusztában, mert a mennyből alászállott kenyér ellenére engedetlenek voltak az Istennek, akitől kapták az megélhetést. Ez persze földi megélhetést jelentett. Hát így aztán rengeteg ember van halálra ítélve, hiszen mindenki az életet Istentől kapja. És milyen sokan engedetlenek. Ezek szerint akkor Jézus ennek a kontrája az, hogy aki én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér, aki a kenyérből eszik örökké, csak azt jelenteni, hogy ide kell jönni, és teljesen mindegy, hogy milyen lelki állapotban Krisztus teste áll, mert a pap úgyse tudja, hogy súlyos bűnben van-e, hisze Jézusban vagy nem, eszi a kenyeret, és akkor biztos üdvözül. Elmehet a dolgára, a súlyos bűneibe élhet tovább, biztos, hogy üdvözül. Hát nem. Aki a kenyérből eszik, az örökké él. Eszi-e a Jézust, az örök élet kenyerét, az, aki súlyos bűnös állapotába idejön és lenyeli? Eszi-e? Nem. Az ablak, ami kormos, nem engedi át a napfényt. Nem eszi. Hiába nyeli le. Szent Pál első korintusi levél, 11. fejezet, van, aki vesztére vette magához. Nemhogy örökké éljen, hanem még rosszabb lesz az állapota. Nem tudja enni az örök élet kenyerét az, aki Istentől eltávolodott, aki súlyos bűnében van, elszakadt tőle, és ez a pokol ígérete, ezt mondjuk halálos bűnnek. De aki eszi az én testemet és hisz az én véremet, vagyis hogy nincs zár a szentség és az ő lelke között, nem kormos az üveg, átengedi a fényt, de az aztán eszi, és az, na az örök életet. Amen. Kérjük testvéreim bízó lélekkel az Atyaisten irgalmát magunknak, valamint távol lévő és gondokkal küzdő testvéreinknek.
Hogy a keresztényeket megerősítse hitük álhatatosságában és egységében, kérjük Urunkat. Hogy minden népnek megadja a szeretetben és az igazságban gyökerező békét és igaz egyetértést, kérjük Urunkat. Hogy ébresszen papi és szerzetesi hivatásokat a lelkekben, és küldjön sok munkást szőlőjébe, kérjük Urunkat. Hogy ifjúságunk megőrizze a tisztaság erényét, a családok pedig békében és egyetértésben éljenek, kérjük Urunkat. Hogy mindnyájunkat, akik ebben a közös áldozat bemutatásban részt veszünk, és távol lévő testvéreinket is elvezessen országába, kérjük Urunkat.
Hazánkért is könyörgünk, Urunk, őrizd meg Mária országát, Mária országának, hallgass meg, Urunk. Urunk, tekints megengesztelődve hozzád könyörgő népedre, amely nélküled nem maradhat meg, és ezért irgalmatban bizakodik. Állj mellette bőkezű jóságoddal, és úgy enged boldogulni itt a földön, hogy elnyerje az örök életet Krisztus, ami Urunk által.